a poptarisztja.hu-n, ahol vendégem dr. Kanizsa Jendre, Afrika szakértő, Gödöllői Szent István Egyetem tanára, akivel a vízről és arról a kongresszusról beszélünk, amely most októberében volt itt Magyarországon. De előtte egy friss hír, kíváncsi vagyok, hogy a tanár úr ezt hogyan is értékeli. A legfrissebb hír így hangzik, 60-70%-ra emelni Orbán Viktor az atomenergia részarányát. 4-5 év múlva Magyarországon lehet a legolcsóbb az áram az EU-ban. Ez most jó nekünk, vagy rossz nekünk? Szóval nem tudom ezt a dolgot eldönteni, tanár úr.
Az az igazság, hogy az embernek nem tiszta a miniszterelnökét kritizálni, vagy véleményezni, de azért felébred bennem a természeti erőforrások iránti szeretet, illetve lojalitás. Sokkal racionálisabb lenne, pláne egy ilyen adottság mellett, mint Magyarország. Két nagy folyónk áll rendelkezésre, energiatermelésre, mindenféle szempontból. Ott a szélenergia, amit nem tudom, mióta nem tudunk bevezetni. Átmegyünk a határon, Ausztriában már.
Ventilátorhegyek vannak.
Ventilátorhegyek, köszönöm szépen, hogy segítettél. Szóval, vagy akár Amerikában, Kaliforniában is, hagyd ne mondjam, nem beszélve az északi országokról.
Hát a Kanári-szigeteken, ahol én először láttam ilyet, hát valami döbbenetes volt, hogy méterről méterre egy-egy ventilátor.
Pontosan így van, és nem tudom megérteni, mert én diplomata koromban a nordik országok esetében voltam, ott már akkor, egy 15-20 évvel ezelőtt ez egy természetes dolog volt szinte, és többféle kapacitású propellereket állítottak elő, tehát egy farmgazdaság számára 4 tagú családdal 20 tehénnel, hogy mondjak egy példát, akkor egy falu számára, vagy egy kisebb település számára, szóval nem mennék bele a részletekbe, ezt jeleztük is mi, akkor a megfelelő helyekre nem talált követésre a javaslatunk. Sokan azt mondják, hogy túl drága, én megmondom, hogy én ezt nem hiszem. Nem
mindig
hiszem,
a drága az olcsó, ezt már régóta tudjuk.
Igen.
Egy cipővásárlás esetén
igen,
is.
Igen, pontosan. Apám azt mondta, hogy szegény ember vegyen Mercedes-t, és akkor nem kell javítgatni a trabantját naponta.
Igen.
De hát ez még viccnek is erős. Nem tudom, az atomenergiával kapcsolatban, lásd legutóbbi japán katasztrófa. Szóval én fenntartással fogadom ezt a megállapítást.
Szóval életveszélyes a dolog.
Életet. Igen.
Most egy lobby lehet a dolgok mögött, de azért az igazság kedvéért tegyük hozzá, amint elhagyjuk Győrt, és megyünk a határ felé, azért már elég sok ventilátor tekereg ott, de hát közöttük jó néhány nem megy, meg aztán javítás alatt állt éppen, amikor a közelmúltban jöttem vissza, tehát ez részletkérdés. Szóval egyre többet építenek azért belőle, és valahol hasznosítják. Persze, hogy mennyit és hol, és ez mennyire jó nekünk adott esetben a mi zsebünkre, hát ezt meg nem tudom mondani, tehát ez egy megint egy ilyen átláthatatlan valami. De hogy érzed, egy lobby áll a mögött, hogy az atomot erőltetjük most, amikor itt van a víz, és itt van a szél, és itt van maga természet, amely ugye, vagy mondani szokták, megoldja a problémát, vagy megoldhatja a problémát. Nem véletlen, hogy a tengeren élők, vagy a tengerparton élők azt mondják, hogy a természet tartja őket el, méghozzá nagyon jól.
Hát sajnos meg kell jegyezzem, hogy minden komolyabb horderejű döntések mögött az ember talál valahol egy lobbit. Uh-huh. Szóval ez majdnem minden esetben így van. Van földlobbi, van építkezési lobbi, stb.
Van olajlobbi.
Van olajlobbi természetesen.
Van gyógyszerlobbi.
Gyógyszerlobbi az a legkeményebb.
Élelmiszerlobbi.
Élelmiszerlobbi is van, az is van minden az égvilágon.
De ezek együtt vannak egyébként, az élelmiszer meg a gyógyszer.
Hogyne, persze.
Az a karban.
Igen.
Csinál valamit, a másik meg a megoldást csinálja.
Nem akarok fivol lenni, mert csak a temetkezési vállalatot kell mellé tenni, és akkor együtt van a vertikális integrációval. Mérgezzük a kajával, de gyógyszer, nagy izé, nem sikerült, temetjük. Szóval...
És a reklámban megjelennek rendkívül okos arcok, hogy nekik megvan a megoldásuk rá. Nem a megoldás kell, hanem az okot kéne kiküszöbölni, és akkor nem kéne megoldás. Igaz, akkor nem tudna működni a gyógyszerlobbi.
Hát nem tudna működni a gyógyszerlobbi, és egyes információk szerint az most már sokkal jobban jövedelmez, mint a fegyverlobbi.
Hogy a fenében?
És ha nézed a tévét, szinte lassan már bármelyik csatornán
csak
a gyógyszerek jönnek. Szóval én olyan pipa vagyok, hogy nem, meg a betegségek, érted? Most ez a betegség, most erre, ez az. Hagyjanak, én tévében szórakozni szeretnék, ugye? Majd az orvos megmondja, hogy milyen gyógyszer.
Igen, hát szóval gyakorlatilag itt az élelmiszeripar, amely termeli azt az állapotot, amelyre a gyógyszeripar nagyon alaposan rákapcsolt és ráhajtott, ha úgy tetszik, és hát tényleg kéz a kézben fogyasztják a mi pénzünket.
Igen, itt az a baj, hogy minden a mi pénzünkre megy.
Így van.
Hogy csúnyán fejezem ki magam. Illetőleg, nézd szerkesztő úr, az az igazság, hogy én most már eljutottam arra a szintre, mert hosszú időn keresztül én kritizáltam főleg az agráriumot, főleg az élelmiszerfeldolgozást, főleg a parasztföldhöz jutatását. Most már egyes dolgok esetében nem tudok kritizálni, egyszerűen ott tartok, hogy nem értem, hogy mik történnek, mert egyes történéseknek öngól jellege is van a döntéshozók esetében. Tehát nem tudom azt megérteni, például, hogy egy ilyen, hogy stílszerűek legyünk itt a Water Summitot illetően, egy ilyen két folyóval rendelkező, európai relációban is példátlan két nagy folyóval rendelkezünk.
Egy kis ország két nagy folyóval, tegyük azt hozzá. Ország. Nem egy nagy ország és két nagy
pontosan,
folyó. Kis ország,
pontosan,
két nagy folyó.
Így van.
Ez pontosan, fontos dolog.
Pontosan összekötő szinte, egy összekötő, maradjunk csak annak, hogy egy szállítási összekötő, a legolcsóbb szállítási összekötő egész a Fekete-tengerig, hogyha méltóztatnánk például egy-két kikötőt építeni rajta, amire voltak tervek, csak aztán elhaltak ezek a tervek, ugye? Arra is volt terv, hogy a kamionokat rátesszük ezekre a hajókra, és hát, úgy döngetjük le a Fekete-tengerig, és nem füstölik keresztül. Én amikor, Isten ne vegye bűnül, amikor ezeket a már unalom számba menő felhívásokat és reklámízű jelszavakat hallom, egy kicsit fenntartással fogadom ezeket, hogy hát biztos, hogy itt mindenki a természetet akarja védeni, biztos, hogy mindenki az ökoszisztémát akarja védeni, biztos, hogy mindenki a felmelegedés ellen harcol. Nem úgy néz ki.
Mindenki a pénzét akarja védeni.
De igen, igen. Hogy mondjam, a profitevők éhesebbek, mint a Szahel országai, a 23 éhező ország. Semmi nem elég. Semmi nem elég. Mindenből csak a profitot kiszedni és pütyülni a többire.
Igen, és a mi életünkben mondják ezek, ez most már teljesen mindegy, ebből, amit még lehet szedjünk ki, aztán úgyis meghalunk, és mi történik a világgal meg a földdel, hát tulajdonképpen kit érdekel ez. És itt van a borzasztó nagy baj, a borzasztó nagy bajt. Én itt látom, hogy mindenki csak a saját életének jobb átételével foglalkozik, és nem azzal, hogy mit lehetne tenni azokért, akik majd utánunk 100-200 évvel még ezen a földön szeretnének élni.
Hát igen, ez teljesen így van, nem is tudok hozzá mit fűzni, még csak talán annyit, ami addicionálisan ide köt, hogy egymás rovására, most élők egymás rovására teszik ezt.
Persze.
Tehát most már lassan ne csak a szomszéd tehene dögöljön meg, hanem a szomszéd is, csak én viruljak, és minél többet gyűjtsem.
Na, de hát a szomszéd is azt mondja rólam, ebben az a szörny.
Igen. Igen.
Tehát gyakorlatilag akkor mindenki dögöljön meg a tehenével együtt.
Pontosan.
Erről szól a jelenlegi projekt.
A jelenlegi projekt erről szól, és szerkesztő úr, nézd meg, ez lassan, olyan, mint a rák, érted? Ez hidd el. Hát igen. A rák is megeszi a saját jövőjét.
Igen.
A saját jövőjét eszi meg. Hát barom, hát miért eszi meg a saját jövőjét?
Az ember is megeszi a saját jövőjét.
Hát az ember is megeszi a saját jövőjét.
Ebben mi élányvalunk, úgy tudom, magyarok, nem?
Parancsolsz?
Ebben mind magyarok élen vagyunk.
Hogyne, persze, mind minden.
Minden hülyeségben mi élen
sajnálatos vagyunk. Módon mi rá is teszünk egy lapáttal még ezekre a dolgokra.
A dologban ez az atommosdiban nekem az a feltűnő, hogy amíg Európában és Németországban is harcolnak, hogy minél kevesebb legyen az atomerőmű, mi most megpróbálunk egy olyan projektet elindítani, hogy minél több legyen az atomerőmű. Kis ország nagy balhé, és hogyha valami nagy gáz van, akkor nagyon nagy gáz van, akkor annyi meg egy bambi, hogy mondani szokták.
Igen, én sajnálatos módon talán maradi agráris emberként én abszolút atomellenes vagyok, megmondom őszintén.
Én is.
Négy évig néztem a Svédországban, tehát Kopenhágából át lehetett látni a svéd atomerőművekre, ha jól emlékszem, négy ilyen nagy ronda kémény volt Malmöben, vagy Malmö környékén. Legjobb tudomásom szerint, nem felelősséggel mondom, azt hiszem, azt is leállították. Uh-huh. Szóval az emberiség, sőt, jól tudom, a japánok is megvétózták ennek a tökéletes tragédiának, hatalmas tragédiának a újrafelélesztését, tehát nem engedik újraépíteni ezt az erőművet.
Igen, néhány ember ott meghalt, és még nem tudni, mennyi fog, mert hát gyakorlatilag az atom az olyan, mint a rák, szóval nem lehet tudni, hogy mikor kapcsolódik a kettő egymáshoz adott esetben. És hogyha belegondolunk abba, és maradjunk a nagy folyónknál, a Dunán, ahogy tanár úr mondta, az osztrákok egymás után építik a vízi erőműveket azon a folyószakaszon, ahol mi is megtehetnénk, mi viszont még mindig Nagymarossa vagyunk elfoglalva, hogy mekkora ostobaság volt oda. Lehet, hogy az nagy ostobaság volt adott esetben egy gyönyörű természetvédelmi területre vízi erőművet építeni, de hát nézzük meg ennek a Dunának a hosszát Magyarországon, és nézzük meg, hány olyan hely van, ahova lehetne építeni, de hát semmi nem történik.
Tökéletesen így van. Na most ez az egyik. A másik akkor, ha egy picit tovább görgetjük a Dunát meg a Tiszát, akkor a folyóvíz megy, az öntözött terület pedig lecsökkent. 1970-es években 300 ezer hektárt öntöztünk. Ennek körül a négyszerese, egy olyan jó háromszorosa, négyszerese öntözhető Magyarországon. Most ez lement 100 ezer hektárra, ez a 300 ezer hektár, és ez szinte semmi. Na most semmi. Most ha hozzáteszem, hogy a élelmiszer világpiaci ára állandóan megy fel, élelmiszer hiány van, a migráció elsődlegesen a élelmiszer hiány miatt foglalkozás nincs, stb. Egy nagy generáció, fiatal generáció nőtt, nem tudják elhelyezni őket, nem tudnak nekik munkát adni, stb. Erre viszont ráraknak ilyen politikai szlengeket, hogy kérem szépen az emberi jog miatt jönnek el, meg a demokrácia hiány miatt jönnek. Nem kérem szépen, éhesek, beszéljünk magyarul. Hát legtöbb ezek a szerencsétlen emberek, akik jönnek és százával fulladnak be a földközi tengerbe, mert korábban még annak idején Szenegálból indultak és Kanári-szigetek felé vették útjukat, akkor az Atlanti-óceán nyelte el őket, most már ugye a földközi tenger, ez köztudott. De egyes információk szerintem nem tudják, hogy pontosan mennyi ember halt meg, pláne mióta Egyiptomot és Líbiát egy zseniális húzással idézője bezár, kiiktatták, mint szűrőt, mert ez a két ország szűrte az Afrikából bejövő embereket.
Így van.
Ezért még az EU pénzt is adott ennek a két államnak, hogy ezeket fogják meg, és fordítsák vissza őket. Nem, most ezek jönnek, és több ezer ember most már hullámsírban van. Na most akkor nekem van egy apró kérdésem. Az ENSZ központban hogy állnak ezek az emberi jogok? Az emberközpontú fenntartható fejlődés, ezt hogy értelmezzük? Akkor hogy értelmezzük a demokráciát? A demokráciát, mi a demokrácia Közép-Afrikában, Amerikában és Magyarországon? Mi a demokrácia?
Igen, és egyáltalán mi a demokrácia ezen a világon?
Szóval... Igen, mi a demokrácia?
Igen, hát lehet, hogy a demokrácia is egy lobby.
Persze. Hát hogyha valamit nem tud egy meghatározott financiális erővel rendelkező csoport elérni, akkor azt mondja, hogy hát kérem, hát itt nincs demokrácia, itt rendet kell csinálni, mert demokráciát kell csinálni. Na most én 18 afrikai országban elég hosszú időt eltöltöttem, egy helyen éltem, három évig, másik helyen, másik három évig. Meggyőződésem, hogy ezek az emberek, már elnézést a kifejezését, fütyülnek a demokráciára. Őket az érdekli, hogy egyenek, legyen tiszta ivóvízük, nyugodtan ellegyenek az ők is maguk megszokott tradicionális kultúrájukban, és akkor ők nem foglalkoznak a demokráciával. Megkockáztatom, nem is tudják, hogy mi az, jószerivel.
Visszatérve Magyarországra, mi mindig fordítva voltunk bekötve. Volt egy időszak, amikor ipari nagyhatalom akart lenni Magyarország, és elindultak teljesen fölösleges olyan gyárak és ipari létesítményeknek az építése, amely ostobaság volt, és semmi értelme nem volt. Ugyanakkor Magyarország mindig arról volt nevezetes, hogy akár lehetne adottságából adódóan Európa éléskamrája is, hogyha a mezőgazdaságot, az agrát olyan szinten fejlesztették volna, és vitték volna előre, mint ahogy nem vitték előre. És hát ma is úgy érzem, hogy hiába van itt a víz föld alatt és föld felett, és nyugodtan megmerem kockáztatni, hogy Európa legnagyobb vízlelőhelye Magyarország, ami alattunk van, és amiről nem igazából beszélünk. Tehát gyakorlatilag megint lehetne valami Magyarország, és ugye hát atomot akarunk fejleszteni.
Igen, ez érdekes, figyelemre méltó. Amit a agráriummal csináltak, a komplex agráriummal, gondolok itt a termőföldtől az egyetemi oktatásig, az élelmiszerfeldolgozással együtt. Amit a komplex, ez történelmi bűn, ezt én felelősséggel kimerem jelenteni. Mert egy ilyen ország esetében, ahol a előbb említetted az ipart. Tehát ezt felejtsük el.
Hát, de azért, abszolút.
De az ipart is be lehetne hozni, mert hogyha a mezőgazdaságot fejlesztem,
hát a gépipart akkor, lehetne az, a, persze.
Agrárgépipar, hát, ami teljesen elsorvasztottak, gondolj itt a kispesti gyáraink,
hát meg a Csepel,
meg a Csepel, stb. Persze. Tehát nem igaz, hogy nem lehet. Az agrárium, számos projekt esetében láttam, 300 ezer hektáros projekteknél, hogy ahol beindult az agrártermelés, a mezőgazdasági termelés, az vonzotta az infrastruktúrát, az útépítést, a hűtőházak építését, a tárolók építését, a manipulálók építését, rengeteg munkahelyet adott a nem képzett, bocsánat, hogy rosszul mondom, a képzetlen munka erőnek. Tehát, hogyha ezt néznénk, mert nehezen tudom elképzelni, hogy a kecskeméti Mercedes gyárban egy képzetlen munkaerő egyik perccel a másikra a Mercedes kedvére fogja csinálni a szerelési tevékenységet. De a mezőgazdaságban ezeket az embereket lehet alkalmazni. Mindezért. Tehát az egyik zászlósajunk a mezőgazdaság. A másik zászlósajója az országnak a vízkészlete. Említettük az előbb a felszíni vízkészleteink, és az a föld alatt lévő vízkészleteink. Most az alattunk lévő vízkészlet, olyan jól állunk, hogy Magyarország a mostani konferencia elszólásai alapján 25-30 évig be van biztosítva csúnya magyarsággal a vizet illetően, akkor mondják ezt, amikor mindenki sír a vízért, mindenki azt mondja, a víz a jövőn, 2015 után, atya Isten, mi lesz, a víz háborút fog okozni, egymásnak mennek országok a vízért, és a szűk keresztmet nem is az élelmiszer, hanem a víz. Na most ezt én, ha nem tiszteletlenség, ezt én úgy asszociálnám, hogy a víz és az élelmiszer ikrek. Ikrek, mert a
víz kell az élelmiszerhez.
Az élelmiszerhez víz kell. Na most könyörgöm, az ember megiszik naponta mondjuk 3 liter vizet, hogy eleget tegyen az orvosi előírásoknak, de az egy napi élelmünkhöz több ezer liter víz kell, hogy előállítsuk a napi élelmiszer szükségletünket. Na most visszatérve, még így is nagyon jól állunk. Tehát nincs semmi aggodalomra ok, csak egy kicsit... meg kéne mondani már egyszer, most már meg kéne mondani, hogy kérem, melyik az a nemzetgazdasági ágazat, amely kihúzza az országot ebből a gazdasági helyzetből. Ugye, a mezőgazdaság az lenne, hogyha az állatállomány nem állna a második világháború szintjén, számszerűleg. A növénytermesztés az fut, mert beszedik az Európai Uniós támogatásokat, és mindenki vidáman és boldogan dicsekszik a növénytermesztés ágazat eredményében.
Része ennek a szőlőtermelés és a bortermelés adott esetben.
Így van, pontosan, de ez egy fals termelési szerkezete az ágazatnak. Ez egy deformált termelési szerkezet, ami előbb-utóbb visszaüt.
Hát mert nem önerőből készült valami, hanem elfogy majd a támogatás, pontosan, és akkor visszaborul pontosan az egész, és kezdhet mindent mindenki előről.
Így van, hát egy középparaszt ezelőtt 60 évvel tudta, ahhoz, hogyha racionálisan akarja művelni az X hektárját, ahhoz 2, 3 vagy 4 tehén kell, mert a szerves trágyán keresztül, amit annyit mesélünk itt a biológiai dolgokról és a kemikáliák kiiktatásáról, a szerves trágyán keresztül biztosítani tudja a termőképességét a talajnak. Tehát itt nem is értem, hogy ennek, szóval ez nem egy nagy ügy. Ez csak hát le kell ülni, elővenni egy papírt és egy irkát, és abba felírni a dolgokat, és akkor rögtön helyre lehet tenni mindent. Most erre jön a feldolgozóipar, hát világos. Hát a feldolgozott árut szabad eladni, hát a gyarmat áru adja el a feldolgozatlan árut, lásd búza. Hát ez volt a jellemzője a gyarmatoknak, a feldolgozatlan nyersanyag értékesítés.
Hát, ezt kiszámolt el már valaki, hogy ha veszek egy kiló kenyeret, ahhoz mennyi vízre volt szükség, hogy abból egy kiló kenyér legyen, ha veszek egy kiló lapockát vagy bármit, mennyi vízre volt szükség, hogy abból legyen ez a kiló hús, teljesen mindegy, hogy milyen hús nevezek meg. Szóval mennyi vízre volt szükség ahhoz, hogy ezeket megvegyem, és ez nincs ez a 3 liter. Ez a 3 liter az orvosok előírják, valóban sok vízre van szükség a szervezetnek, de mennyi vizet eszünk meg? Szóval ezt kiszámolta már valaki, mert hát hülyén hangzik, de hát végül is nyugodtan mondhatom, mennyi vizet eszünk meg.
Én csak egy ilyen hozzávetőleges mutatóra emlékszem, hogy több ezer liter kell az egy napi átlag ember élelmiszerének az előállításához. De hogy ebből mennyi a hús, mennyi a kenyér?
Oké, hát a több ezer liter, ez
több
lényeg, amit elmondtál.
2-3 ezer liter, hogyha jól emlékszem, már elnézést, ha tévedek, de ilyen nagyságrendben, tehát a megivott víznek a többszöröse. És Visszatérve erre, a külföldiek is keresik a magyar árut. Tehát már marketingre se lenne szükségünk, mert én ahol megfordultam, mindenit azt kérdezik, hát most különösen a keleti piacra gondolok, ugye, amikor hanyag eleganciával, tovarisi kanyéc jelszóval kiütöttük a magyar gazdaság alapjait.
Ez nagy ostobaság volt.
Ez szinte számomra érthetetlen, és hát megkaptuk érte a magunkét, saját magunk.
Hát persze.
Saját magunk.
Akkor öngól volt, mint a fene.
Hatalmas nagy öngól volt, most ezt megpróbáljuk rendbe tenni. Helyel közel még most is a médiában lehet találkozni kifejezetten a Putyin tevékenységét kritizáló cikkek tömkelegével. Én nem vagyok orosz szakértő, félretés ne essék, én csak azt tudom, hogy most meghatározott források, ENSZ, etc. statisztikák alapján a Szovjetunióban körülbelül 2,5, tehát egy 25 milliónyi ember él, hogy érthető és rövidek Mercedes szinten. Ennyi. Na most ezek mindent megvesznek, mindent az ég világon, ők veszik meg a Görög-szigeteket, stb.
Nyaralóhelyeket, az Adrián.
Az Adrián nyara, így van, már ott is, én is most tavaly lemondtam, már ott vannak. Na most itt azért valami történt, ugye az olaj, az természetes, hogy bejátszik ebbe, most ezt világítsen személyesíteném, de anélkül, hogy szolgai módon megalázkodnánk, csak a kereskedelmi aspektusból kell leülni, és most már...
Tehát úgy tűnik, üzletembereknek is rosszak vagyunk, Tehát ez a borzasztó, hogy a legnagyobb baj, hogy kormányok jönnek és mennek, és mindenki mindent újra akar, és egy picikét sem akarja tudomásul venni, hogy az előtte és esetleg sok rosszat tevő személyek között voltak, és vannak olyanok, akik ehhez értettek, és jól csináltak. Nem, akkor az egészet kell söpörni, a padlást tisztába kell tenni, és akkor újra rakom az újabb dolgokat, majd jön a következő, és az újra söpörni fog, vagyis egy helybe topogunk, miközben megy el mellettünk a világ.
Pontosan a világ megy el mellettünk, a világ mosolyogva nézi, hogy egy ilyen agropotenciállal, ökopotenciállal rendelkező ország milyen kevés terméket állít elő. Jó, most tényleg volt igazságkedvéért megmozdulás, a mezőségi kiállításon Oroszország volt a vendégünk, ezt el kell ismerni. Elindult egy agrárattasé kezdeményezésére egy bolthálózat.
De hát újra kell építeni megint valamit, ami már megvolt.
De miért kellett ezt letörni?
Ez már megvolt, amit kellett tönkretenni?
Miért kellett eladni a legjobb kereskedelmi házunkat?
Mert tavár is konyec, ez egy nagyon jó szlogen volt.
Igen, nem konyec, sehol nem konyec.
Nincs konyec, üzletben akkor, nincs konyec.
Nincs, az üzlet, biznisz
az van biznisz. És eladó.
Így van, pontosan, és piaci törvények, amiket be kell tartani. És akkor nincs semmi probléma. Nem kell be belevinni a politikát, hogy az tetszik, nem tetszik, ki tetszik. Ez nem, hát ott vannak a kínaiak. Miért tudnak a kínaiak rakéta sebességgel vonulni a Földön, különösen Afrikában?
Ezt akarom éppen mondani, Kína az már ott van Afrikában mindenhol.
Minden. Kína okupált, elfoglalta Afrikát. Ezt én nyugodt lelkismertem merem mondani. És kiszorította az IMF-et, kiszorította a World Bank-et, kiszorította az Európai Uniót gyakorlatilag.
Európát is elfoglalta Kína nagyjából. Szóval így van. Gyakorlatilag Kína minden.
Pontosan. Na most... Én most olvastam a Brzezinski könyvet.
Most Amerika következik egyébként.
Igen. Pontosan. Most olvastam a Brzezinski könyvet, aki keményen leírja a negatívumokat, amit a fejlett világ elkövetett, és azt mondja, kérem, Kína. A Kína az nem úgy állít be egy országban, hogy kérem, mi van a nőkkel, már a női jogokkal? Hány nő miniszter van? Hány nő van a parlamentben? Mi van a gyerekek jogaival? Hol van a demokrácia?
Rohadtul nem érdekli őket momentán.
Abszolút nem érdekli. Kína, oda megy, kérem, mit kell építeni? Utat, oké. Hidat? Ez is rendben van.
Autót?
Igen.
Mindent megépítünk.
Köszönjük szépen, összehívja a kompetens minisztereket, vagy döntéshozókat. 2000 ösztöndöny Kínában hídépítésre, erre, arra, amerra, ingyen és bérmentve. 33 országnak elengedem az adósságát, és hagyd ne mondjam tovább. És ő ezzel nem foglalkozik. Mondjam azt, hogy talán nincs is semmi köze hozzá. Mert én nekem miközön van egy családi alapon nyugvó törzsi felépítéshez.
Hát semmi.
Mert ez a demokrácia. Hát, ők ezt szokták meg.
Hát Afrikában ez így van, és így is van. Marad. Ebbe beledumálni a legnagyobb ostobaság.
A legnagyobb ostobaság. Nem szabad belebeszélni.
Műveljünk együtt földet, gyártsunk együtt dolgokat, és mindenki, amikor hazamegy, végezze az, amit az ő életében szükségelt. Hát az Európai Uniónak talán az egyik legnagyobb baja ez tulajdonképpen.
Az Európai Uniónak egyik legnagyobb baja, hogy néhány politikus balfogásából bombázó repülőgépeket küldenek egyes országokba. Ez már kifejezetten hát
irritáló,
köszönöm szépen. A másik baja pedig az, hogy épp most készítettek egy felmérést, tisztelt a kivételnek, bár Európai Unió a legnagyobb segélyező, egyfőre eső, tehát jobb, mint Japán, vagy Amerika, vagy bármi. Amerika nagyon gyenge szinten van a segélyezésben, mert a GNP-nek
GNP.
a 20%-át adja, az európai átlag 34, és 0,7 a elérendő cél, amit csak a Nordic tudja, és Luxemburg tud teljesíteni. Na, summa summarum, hát sok-sok megoldandó kérdés akad itt még.
Igen, és ez a legfontosabb kérdéseket, amit mi legfontosabbnak tartunk, vagy az Európai Unió, és az egyáltalán nem a legfontosabb, az a 20-rangúak közé tartozik. És időnként ugye Magyarországot én úgy látom itt Európában némi, lehet, hogy túlzással és hasonlattal, hogy Magyarország egy nagy színpad, és körülötte a nézőtér, Európa is nézi, hogy mi zajlik a színpadon, és nem tudják, hogy mi lesz a következő felvonásban.
Igen, így van, és most még egy picit visszakötnék, mert nem fejeztem be tisztességesen az előző gondolatot, mert nem akartam mondani, de most már muszáj. Számos felmérés azt mutatja, hogy hiába Európa a legnagyobb támogató segélyező, de számos nagy európai multinacionális cég 1 euróra 5 vagy 3 eurót hoz vissza. Tehát, hogy mondjam, ez egy olyan januszarcú, egy olyan januszarcú segítség.
Igen.
Kifejezetten. Vagy például segítjük őket, de pont azokra a termékekre, az úgynevezett fedett termékekre, és a, mindjárt mondom, szenzitív, tehát érzékeny termékekre vannak olyan ellátások, ami befolytja az országok exportját. Zöld utat adnak a fejlődő országoknak Afrikában a ipari termékek exportjára. Hát mondaná, hány ipari üzemet láttál te felső voltában, mondjuk elektromos összeszerelőt, szóval ez megint egy teljesen álszent valami. Vagy például Dakarban 3-szor annyiba kerül a helyi csirke, az ottani termelési költségek előállítása, mint a fagyasztott, agyonfagyasztott, odavitt európai csirke. És ezt mondhatnám a gyümölcsökről, mindenről. Tehát pont. Azt nem tudom megérteni, hogy tudomásul kéne venni a fejlett világnak, most maradjunk Európánál, hogy ezek az emberek megállíthatatlanok. Jönnek, amíg nem kapnak alapvető élelmiszert, amíg nem kapnak tiszta ivóvizet, ameddig nem kapnak alapvető egészségügyi eljárást, nincs az Isten, aki megállítsa őket. Ha nem veszi fel a hajó, akkor jön teknővel. Ha nem veszi fel a teknő, akkor jön tutallyal. Ha a tutallyal se jön, akkor felfújja a teherautó belsőt, beleül, és azzal jön. És nem, én Eritreában voltam, hagyd ne mondjam, krisztusi nyomor. Már így időben visszamentve. Igen. Asszonyok húzzák az ekét, mert 20 négyzetkilométer, jól össze sikerült összeugrasztani Etiópiával, ugye a fegyverlobbi az ide is eladja, oda is eladja. Az a különbség, hogy ki tudott jobban alkudni. Egyik olcsóban vette ugyanazt a fegyet, másik drágábban. Na mindegy. Muszáj. Azt azért történet, tehát hogy mondjam, ha lenne politikai akarat, meg lehetne oldani az élelmezést a világ teljes egészében. Az egész világon nem lenne...
Ivóvízkészlettel együtt. Mert nem az ivóvízkészletnek a hiányáról kell nekünk elsősorban beszélni, ugye?
Nem.
Hanem a hasznosításról, a felhasználásról.
Igen.
És az ezzel vagy ehhez kapcsolódó gondolkodásról, és ez egy nagyon fontos
szó. Így van, pontosan. És itt, hogy néhány szót mondjak erről a summitról, erről a csúcsról, ami nem kormányközi volt, hanem egy ENSZ szervezésében, illetve hát ENSZ támogatásában létrejött dolog, ebből kisülhetne valami, ha nem lenne az ember egy csomó negatív tapasztalattal feltöltve már. Kisülhetne valami, mert az ENSZ főtitkár mellett itt volt három szakosított szervezetnek, a FAO-nak, a WHO-nak, tehát a Világ Egészségügyi Szervezetének, és az UNESCO-nak is, az oktatásnak is. Tehát ez volt mondjuk a ENSZ döntéshozó testület. Itt voltak a vállalkozók, bizonyos mértékig vállalkozói körök. Itt voltak a reprezentánsai azoknak a vízügyi NGO, nem kormányzati szervezeteknek, akik hát ezzel foglalkoznak. Ugye itt volt a Világ Vízszövetség elnöke, itt volt a Világ Meteorológiai elnöke. Ez mondjuk enyhe sarkítással a második szint. A harmadik szint pedig a bankvilág is megérkezett. Mert a bankvilág most már megszagolta, hogy a víznél is van keresni valója, mert vízügyi beruházások lesznek.
Hát
ugye? Hát akkor nézzük meg, hogy mit lehet még innen. Na most ehhez szükséges nagyon kemény politikai döntés, hogy a bankvilág most már arra is gondoljon, hogy vizet kell inni, nem csak profitot zsebre tenni. Mert hogyha ezt megoldjuk, akkor korán sincs akkora probléma. De számos kérdés nem úgy van, mint hogy a média sugározza. Itt van például a bioüzemanyagnak a kérdése. A bioüzemanyag esetében most kezdik piszkálgatni, hogy amíg előállítjuk, sokkal több traktorszennyeződés történik, ad kettő. Olyan helyen nem szabad termelni bioüzemanyagot, ahol élelmiszert lehet termelni. De ezt csinálják ennek ellenére, mert több százezer hektárt Afrikában kiváló termőhelyre, éhező Afrika 23 szaharai már közelébe megy, unalmas, ellenére termelik, ugye? Na most itt részben országok fordulnak elő, de dominánsan multinaci vállalatok fordulnak elő ezeknek esetében.
Vagyis lobby.
Tehát azokat meg kéne fogni.
Mert a lobbit is lobbizzák.
Igen, pontosan. Tehát az, hogy elvtáskám, ez állj csak le, itt termelj élelmiszert. Valahol nem értem, mert tényleg jövedelmező az élelmiszer.
Szóval gyakorlatilag itt akármelyik irányba próbáljuk megközelíteni, akár Magyarországot, akár Európát, akár a világot, néhány tízezer ember hatalmának köszönhetően több millióan, vagy éppen milliárdan, nagyon sokan egész biztos hasonlóképpen beszélnek és gondolnak arról a dologról, mint hogy ezt most mit tesszük. Nem tudunk mit tenni, mert ők irányítják a Földet, és ettől a pillanattól kezdve hát nincsen tennivalónk, és nem tudunk mit tenni, sodródunk.
Szerkesztő úr, egy picit hadd ellenkezzek.
Jó.
Én szerintem ez az irányító hatalom megingott.
Megingott?
Szerintem megingott.
De hogy volt, azzal egyetért?
Van is.
Na jó,
csak azt mondom, hogy megingott.
Azt hittem, hogy ostobaságot mondtam.
Nem. Tökéletesen igazad van. Ezek államok fölött lévő organizációk.
Persze.
100%-ig egyetértek, de az az érzésem, hogy egy kicsit megbillentek.
Megtöredezett a dolog.
Mert azért egyre jobban lesik Kínát.
Szóval, de hogyne?
Tehát megbillen.
Már nem fél szemmel néznek oda, már odafordítják a fejüket.
Nem akarok cinikus tenni, hogy mennyire figyelik. Na. Szóval igen, ez egyszer. Na most ott van a BRICS, tehát ott van a BRICS országok, ugye Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika. Na most ez egy nagyon kemény formáció. Például, ha mondtam már, elnézést kérek, a brazil nagykövettel beszélek, és nekünk több projektünk volt ott, és mondom neki, hogy hát amennyiben szükséges, állunk rendelkezésre. Uh-huh. Gödöllői Egyetem ugyan betiltotta, vagy bezárta a trópusi oktatást, hát minek is, mert most lenne a legnagyobb szükség rá. Kiváló menedzsmenti döntés az egyetem részéről.
Ellenfázisban van ez az ország állandóan.
Nem, ez valami döbbenetes. És hát nagyon szívesen ott vannak a kocsmában a Gödöllői Egyetemen végzett több nyelven beszélő két-három éves praxissal rendelkező emberek, hogyha szükséges, akkor kiküldjük. Rám néz a nagykövet, finoman elmosolyodik, és azt mondja, hogy Andrew, 40 millió embernek megszüntettük a szegénységét egy év alatt és az éhezését. Ez a BRICS, Brazília. Tehát most már megszűnik az, szerintem, legalábbis remélem, hogy mi fogjuk megmondani azt visszatérve, hogy mi a demokrácia, mi fogjuk megmondani azt, hogy mit fogadunk el emberi magatartásformaként. Ez nagyon sürgősen és belátható időn belül meg fog változni. Ez az én szerény véleményem.
Hát
olyan feszültség van a világban, szinte akárhova megyek, és ezek a szerencsétlen éhezők, ezek Hát ott az arab tavasz.
Kipattannak a különböző háborúk, amelynek
pontosan,
okai pontosan ezek, de hogyha sokai pattognak, akkor egy nagyobb is kitud, és ez borzasztó.
Így van, Isten ne adja, és azért nem értem a fejlett világot, hogy miért nem nyúlnak időben, tehát miért nem állítják meg időben, hogy stílszerű legyek az arab tavaszt. Az arab tavaszból lehet arab nyár, lehet arab ősz, lehet arab tél,
és, arab
és lehet belőle Afrika tavasz, igen, és Afrika tél.
Bizony.
És akkor Isten ments, és akkor oda van minden, amit idáig Európában vagy a fejlett világban felépítettünk, mert ahogy említettem, volt, ezeket nem lehet visszatartani. Ezt 30-valány éves tapasztalatommal nyugodtan merem mondani.
Tehát nagyon-nagyon kellene, és azt hiszem ezzel a legvégén a beszélgetésünknek tanár úr abszolút egyetért, hogy kellene egy olyan lobby, amely a jót irányozza, a földért, a világért, értünk Magyarországért, a vízért, és az élelmiszerért lobbizik. Pontosan azért, hogy túléljük azt, amibe egyre inkább sodródunk, és amitől egyre inkább félek.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, teljes mértékig egyetértek ezzel, és hát nagyon remélem, hogy azért még majd lesz lehetőségünk, hogy tegyünk érte. A média ilyen szempontból is nagyon lényeges.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon remélem én is, hogy még tudjuk ezt a beszélgetést folytatni.
Én köszönöm a lehetőséget.